Számtalan észszerűsítést végeztem rajta, melyet ti bizonyára észre sem vettetek, ismétlem, nem ez a fontos. A fontos az, hogy megbíztalak benneteket egy feladattal, amit ti pocsékul elszúrtatok. Ez itt a legnagyobb baj. Rövid szünetet tartott, aztán Radek felé fordult. Képzel csak el, Radek fiam, hogy egy nukleáris szerkezetet kellett volna az osztályba szállítanotok. Te pedig a neutronok és pozitronok szemébe röhögve pávatollal piszkálod a társaidat. Mit gondolsz? Mit csináltak volna velünk az elemi részecskék, mi? Mislikbe kaszaboltak volna bennünket, édes fiam. Akkor már sugárvédőbe öltözött mentő alakulatok kaparásznának az iskola helyén. Hát ez itt a legnagyobb baj, édes fiam. Ekkor Radek vonnyítani kezdett, előbb csak halkan, majd egyre erősebben. Végül már olyan hangosan, hogy beleremegtek az ablakok. Howard tanár úr egyre idegesebben bámult a Radeket, majd szinte intett a keze fejével. Elmehettek, fiúk. Ami történt, megtörtént. Természetesen értesítenem kell a szüleiteket. Talán az lesz a legjobb, ha ma délután beszélek velük. Amikor hazaértem, Sandra a nappal is sezlonyán feküdt, és alig köszönt vissza. Előbb azt hittem, visszatért a depressziója. De aztán jobban odafigyelve észrevettem, hogy mini könyvet olvas mikronézővel. Minden energiáját lekötötte az olvasás, még a nyelve hegyét is kidugta, ahogy a könyvre koncentrált. Máskor talán megvető megjegyzést tettem volna Sandrára a hirtelen támadt érdeklődésére a minikönyvek iránt, ma azonban jobbnak láttam, ha befogom a számot. Úgyis lesz majd mit hallgatnom a szintetizátor miatt. Azért mégiscsak komikus volt, ahogy Sandra rávetette magát a minikönyvre, mintha ki tudja, hány évet fiatalodott volna. Nem is tudom, talán tavaly került a kezembe először apa egyik minikönyve. Bár még sohasem láttam, hogy apa bármikor is minikönyvet olvasgatott volna, mégis volt neki egy néhány. Ott tartotta a polcán a feljegyzések mellett. Bármikor elcsehettem volna egyet-egyet közülük, anélkül, hogy észrevette volna, ha éppen kíváncsi lettem volna rájuk. Csak hát anélkül is tudtam, mi van bennük, hogy saját szememmel meggyőződhettem volna róla. Nálunk az osztályban ugyanis elég sokat beszélgettünk a minikönyvekről. Legalábbis voltak olyanok, akiket rendkívüli módon izgatott a téma. Ezek aztán elmesélték, hogy a minikönyvet azért csinálják, hogy a gyerekek ne tudják őket elolvasni. Mindegyikhez tartozott ugyanis egy speciális olvasókészülék, és csak ezzel lehetett elolvasni a szöveget, vagy nézegetni a képeit. Nem kellett más tenniük a felnőtteknek, mint elzárni az olvasókészüléket gyermekeik elől. Márpedig olvasókészülék nélkül használhatatlan a könyvecske. Az osztályban azt is kitárgyaltuk, hogy mi van az ilyen könyvecskében. Hát olyasmi, hogy férfiak és nők mit csinálnak egymással, ha kettesben vannak, és nincs más dolguk. Ezt le is írták a mini könyvecskékben, le is fényképezték bizonyára azért, ha valaki vizuális típus, az is értse, hogy miről van szó. Engem tulajdonképpen nem nagyon érdekelt az egész, és amikor tavaly véletlenül a kezembe került, apa egyik mini könyve a leolvasóval, és bele is kukkantottam, nem mondhatom, hogy felizgatott volna a dolog. Inkább csodálkoztam, hogy felnőtt emberek ilyen marhaságra vesztegetik idejüket, ahelyett, hogy a végtelen terepeken repkednének. Úgy látszik, az állatvilág törzs fejlődése még nem ért véget. Amíg a fajfenntartás nem tudjuk mellékproblémává degradálni, addig az ember mindig közelebb áll az állathoz sem, mint az emberhez. Ezt bizonyítják ezek a kis pocsék minikönyvek is. Nos hát Sandra ott feküdt a slezlanyon, és annyira belemerült az egyik ilyen minikönyv olvasásába, hogy se látott, se hallott. Csak vakkantott valamit, mint egy növendékkutya, amikor az ebéd felől érdeklődtem. Mondanom sem kell, hogy ismét olvashatatlan kód lógott az automata oldalára akasztva. Jóságos Isten, hát hogy fogom én ezt kibogarászni? Végül is nagy nehezen betápláltam Sandra felfirkált kódjait, s már röhögni sem volt kedven, amikor leves helyett lekváros gombócot dobott ki az automata. Ezt még csak megettem valahogy, a méz kupacokkal teli húsleveshez azonban nem volt gusztusom. Óvatosan kinyitottam a leöntő tetejét, és kilöttyintettem az egészet. Hála Istennek, Sandra annyira belemerült a minikönyvébe, hogy nem hallotta a nyitó szerkezet csattanását. Minden esetre úgy tettem, mintha Isten ilyen belakmároztam volna. Néhányat köhögtem, persze még a lépcső tetején, igen diszkréten, és megvártam, míg Sandra kelletlenül párnája alárejti a könyvet és az olvasót. Amikor lementem a lépcsőn és a sezlonyhoz értem, megszólítottam. Anya! Mosolyogtam rá, és igyekeztem nem észrevenni, hogy a leolvasó vége kilóg a párnája alól. Elmehetek apa elé? Sandra arcán megkönnyebbülés futott végig. Csak eredj, kicsikém, eredj, mondta, és enervált mosolyt erőltetett az arcára. Csak aztán sokáig nem maradjatok. Morogtam valamit, de hogy mit, már magam sem tudom. Fejemre tettem a sapkámat, és az ajtó felé igyekeztem. Amikor visszafordultam, a párnája alatt mutatott, és itt miért kidugta nyelvét az izgalomtól. Rólam tökéletesen megfeledkezett. Talán már említettem, hogy gyerekeknek tilos volt a tenisztelep területére lépni. Most nem akarok erről a témáról írni, de én ezt egy nagy igazságtalanságnak tartom. A felnőttek is csinálnak éppen elég disznóságot, sőt, a tenisztelepen is. Bár igaz, ami igaz, a mai napon nem volt jogom korholni őket. A belépési tilalmat minden esetre be kellett tartanom, ha tetszett, ha nem. Éppen ezért nem is a kapuhoz mentem, hanem megkerültem a kerítést, és a pálya park felőli oldalán gyalogoltam végig, ahonnan kiválóan látszottak a pályák, különösképpen az, amelyiken apa szokott játszani. Annyiszor vártam már apára a teniszpálya park felőli oldalán, hogy lassan kialakítottam magamnak egy elegáns kis búvó helyet. Majdnem közvetlenül a teniszpálya szélénél terebélyes, ki tudja milyen fa nőtt, s ágai közvetlenül a föld felett szétváltak. Óriási kelyhet alkotva. Ennek a kehelynek a közepébe húzódtam, ha túl korán érkeztem apáért, s mivel a fa a kerítés mellett állt, szinte még apa lélegzését is hallottam, amit időről időre elfutott mellettem. Neki azonban természetesen fogalma sem volt róla, hogy ott ülök tőle néhány méternyire. Sokszor volt alkalmam alaposan megfigyelni apa játékát. Nem mondhatnám, hogy különösebben jól játszott, de azért meg kellett küzdeni annak, aki nyerni akart ellene. Csodálatosan laza mozgása volt, és még a leglehetetlenebb helyzetekből is vissza tudta adni a labdát. A játék első felében talán még a legnagyobbaknak is méltó ellenfele lehetett volna. Ami végül is nem engedte, hogy nagy játékos legyen belőle, az az erőnléte volt. A játékidő harmadik harmadára apa rendszerint kikészült. Ilyenkor az ellenfél, ha nem borult ki hamarabb, mint apa, játszva föléje kerekedhetett és legyőzhette. Apa azonban sohasem vette tragikusan a dolgot, megköszönte a játékot, és soha nem láttam rajta, hogy túlzottan bántotta volna a vereség, sőt, még nyilvánvaló autokat is beszámított az ellenfélnek, ha az ragaszkodott hozzá. Sohasem láttam vagy hallottam, hogy apa bárkivel is vitatkozott volna a pályán. És tulajdonképpen ez volt a döntő, amiért apából soha nem lett igazi teniszjátékos. Szeretett játszani, de nem volt különösebb ambíciója. Magát a játékot szerette, s fütyült az eredményekre. Ezen a délutánon is megkerültem a pályát, és elhelyezkedtem kedvenc fám kelyhében. Minden tudó kis okosomat az ölembe tettem, és ráhajtottam a magfizikára. Amíg apa teniszezik, legalább elkészülök a lecke egy részével. A pálya ezekben a percekben üres volt, közvetlenül a klubház mellett azonban fehér ruhás alakok álltak, és csoportokba verődve beszélgettek. Sejtettem, hogy most fejeződhetett be néhány mérkőzés, és a játékosok rövid pihenőt tartanak. Még egy jó óra hossza volt vissza a befejezésig, s gondoltam, hogy apa mindenképpen játszik még egyet. Rövid időre elvettem a szemem a csoportosulásról, és a faágai között az eget néztem, amelyen nagy hasú esőfelhők húztak a tenger felé. Bár nálunk a legritkábban esett az eső, kevés volt a csapadék karácsony táján, most éppen úgy nézett ki, mintha rövidesen beköszöntene az esős évszak. A magfizika lassan forgott a lézer leolvasón, s amint a felhőket bámultam, elemi részecskék táncoltak a szemem előtt. Meg az a szerencsétlen halott szintetizátor, Howard tanár úr hajdani büszkesége. Amikor a felhők elúztak, és a kisokos új fejezetbe kezdett, a pályára pislantottam. Apa már ott állt a hálónál, és ütőjét próbálgatta. Vele szemben Carlson, a klub legjobb teniszezője, akiről az a hír járta, hogy profi pályafutását cserélte fel egyetemi katedrára. Minden esetre verhetetlen volt a tudományos klubok környékén. Ekkor apa szólt valamit Carlsonnak, hogy mit, azt nem éppen értettem tisztán, gyorsan elzártam hát az indítót, megvártam, amíg a lézer fej visszakúszik a helyére, és zsebre tettem. Minden igyekezetemmel apára koncentráltam, aki éppen abban a pillanatban kezdte meg az adogatást. Említettem már, hogy apa kezdetben igen erőteljesen és gyorsan szokott játszani, olyannyira, hogy még Carlsonnak is kapaszkodnia kellett, ha lépést akar tartani vele.